Tavasz eleje óta a Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelét olvassuk. Azt látva, hogy egy nagyvárosi gyülekezetben, amelyet Pál apostol alapított, amikor Korintusban járt, milyen kérdések és milyen kihívások születnek, a kor kultúrája határozza ezeket meg, és ebből próbáltuk azt nézni, hogy mi, mint nagyvárosi gyülekezet, mi mindent tanulunk ebből, hiszen bennünket is ugyanúgy formál az a kor, az a kultúra, amiben élünk. Sok témán ment keresztül az apostol, és a 15. fejezettel az utolsó nagy témába vágott bele. Azért mondom, hogy vágott bele, mert múlt héten már erről szó volt az első verseiről, ami a feltámadás témája a korintusi gyülekezet összefüggésében. Úgyhogy innen ebből a fejezetből olvasom most a 12. verstől a 28. versig Isten igéjét. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, aztán az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Ezen a bibliai szakaszon gondolkodtam, ez volt már bennem, amikor haza érkezvén a gyülekezeti táborból, itt az utolsó budapesti részen bekapcsoltam egy valamilyen rádiót, és amikor megérkeztem a ház elé, akkor felhangzott a dal. Képzeld el azt, képzeld el újra, a 7. napon szólít az Úr, na emberfia, van-e kedved, mert ha igen, akkor tervezzük újra. Képzeld el másképp, hogy a földi lét minden embernek egyforma. Nincsen több pénz, nincsen több fegyver, miből templom épülne újra. Ébredj fel, gyere, mindenki velünk jön, ébredj és gyere, a múlt majd elköszön. Ébredj fel, gyere, mindenki velünk jön, ébredj és kész. Ocsó-macsó. Igen, nem megy bele a részletekbe. Eredetileg, de én nem tőlük hallottam, de megtaláltam. Miről szól ez a dal? Ott ültem az autóba, kicsit szálltam, de ezt végighallgatom. A dal arról szól, hogy képzelj el egy új virágot, amire egyszer csak felébredhetsz. Képzeld el, hogy milyen lenne, ha nem lenne háború, ha nem lenne betegség, ha nem lenne gyűlölet, ha nem lenne halál. Képzeld el egy álomban, aztán majd felébredsz rá. A keresztény reménység az valami nagyon hasonló, amit Anita az ézsaiási lekció alapján végig is imádkozott, hogy van egy új világ, ahol nincsen betegség, ahol a csecsemők nem halnak meg, ahol az öregek élvezik mindazt, amit létrehoztak, ahol béke van és teljesség van. De a kérdés az, hogy ez valóság, vagy pedig csak egy vágy az ember szívében. Egy örök vágy az ember szívében, amit kivetít. Minden kor, különben minden politikai berendeződés valahol ezt akarja elérni, nem egy jobb világot, egy olyan világot, ahol nincsen, vagy legalább kevesebb az erőszak, a háború, a gyűlölet, a szegénység, a betegség. A modern világ is ezt tűzte ki a céljául, hogy egy ideig hittük, már nem hisszük, tudjuk, hogy a technika, a tudomány fejlődésével beköszönthet ez a kor. Ma már tudjuk, hogy nem köszönt be ez a kor ilyen módon. De mindenféle diktatúra vagy utópia is akár erről beszél, hogy eljön ez a kor. De mindig csak álom. Mindig csak álom. A kérdés az, hogy vajon bennünk mi van? Vajon benned mi van? Képzeld el, hogy amit Isten mond erről az új világról, az esetleg valóság lenne. El tudod képzelni, hogy amilyen valóságosan most itt vagyunk, ahogy körbenézünk és látjuk a színeket, ahogy halljuk a hangokat, gyerekeket kint, ha kilépünk a templomból, ahol érezzük a szél simogatását, vagy éppen most az esőt, ami permetez ránk, vagy máskor a nap melegét a bőrünkön, amilyen valóságosan kóstoltál valamit, például a mai reggelidet megetted, kóstoltad, érezted az ízét, amilyen valóságosan átéljük, amikor valakit megölelünk, ahogy hozzánk ér, hogy ugyanolyan valóságosan lesz egy nap, lesz egy új világ, amiben mindaz, amit jó, megvan, és amiben mindaz, amit rossz, az hiányzik. Igaz ez? Ez csak egy álom, az emberiség örök álma és vágya, amiről dalokat ír? Vagy pedig van valami valóság, amelyről biztos reménységünk lehet? Pál apostol a ma olvasott szakaszban azt mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadásának a jelentősége az, hogy ami az emberek szívében sokszor csak egy álom, az valójában a valóság, ami érkezik hozzánk, ami egy nap eljön. És a kérdés, hogy hihetjük-e, hisszük-e, hiszed-e, hogy Jézus feltámadása ennek az új valóságnak, ennek az új világnak a kezdete. Három gondolatban fogjuk ezt körbejárni. Az első, hogy ha Jézus feltámadása ennek az új világnak a kezdete, akkor az első kérdés, hogy mi a feltámadás és mi nem a feltámadás. Másodszor, mivel a korintusiak sem hiszik, mi a következménye annak, ha nem hisszük a feltámadást? És harmadszor, mi következik abból, ha hisszük a feltámadást? Mi a feltámadás, és mi nem a feltámadás? A 15. fejezet első verseiben, amit most nem olvastunk, Pál apostol a korintusi gyülekezet elé tárja az evangéliumot, amit röviden így summáz. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Ez az örömhír szíve azt mondja, amit ő hirdetett, amikor ott volt, hogy Jézus Krisztus Isten fia eljött, meghalt a mi bűneinkért, de feltámadt, és mindez az írások szerint volt, azaz mindebben azt teljesedett be, amit Isten korábban megmondott már. De hát miért beszél Pál erről, miért kezdi a 15. fejezetben ezt a témát? Ez itt derül ki, amikor rátér arra a konkrét helyzetre, hogy ez az örömhír hogyan lesz kihívás a korintusi gyülekezet egyes tagjai számára. Így kezdi a 12. versben. Ha pedig mi azt hirdetjük Krisztusról, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Figyeljük, némelyek nem az ellen tiltakoztak, hogy Krisztus feltámadt a halálból, valószínűleg nem mondták volna azt, hogy nem, Krisztus nem támadt fel a halálból. Ezt hiszik. Hiszen az apostol sorai nem arról akarják meggyőzni őket, hogy de figyeljetek, Krisztus valóban feltámadt a halálból. Nem ez a téma, nem ez a tét. A tét az, hogy a halottak úgy általánosságban feltámadnak-e. És Pál apostol azt mondja, hogy ha Krisztus feltámadt, a halottak feltámadnak. De mi a korintusi álláspont vajon? Miért kell Pálnak ezzel foglalkozni? A korabeli pogány világban, ahonnan a gyülekezet nagy része jött, a nagy része ugye pogány háttérből lett Jézus követője, a korabeli pogány világban a feltámadásnak a fogalma lényegében nem létezett. Egy olyan világképben nőttek fel és éltek, amiben helyese volt annak a gondolatnak, hogy valaki, aki meghalt, egyszer testben valóságosan feltámad. Egyszerűen nem volt rá hely. A görög-római pogányság nem helyezett nagy hangsúlyt különben sem egy boldog túlvilági élet lehetőségére, a vallást inkább a jelen áldásaiért, a jó téteményeiért, a biztonságért, a jelenben megtapasztalható egészségért gyakorolták. Nyilván görög világ élt valami gondolkodás arról, hogy a lélek, mint örökkévaló szubstancia, az valahogy tovább fog élni, a tovább túlvilág felé mutat, de ebbe annyira nem fér bele, amit Pál apostol hirdet, hogy a halottak, akik meghalnak, testben feltámadnak. Értitek? Egyszerűen nincs hova illeszteni a gondolkodásukba. Valószínűleg nem is nagyon vágynak erre, annyira idegen ez a gondolat. Nincs hova kapcsolni. Mi történik ilyenkor, amikor egy ilyen közegbe megjelenik az evangélium, hogy de a Krisztus feltámadt a halálból? Két lehetőség van. Vagy az evangélium fordítja fel teljesen a korábbi világképet, és lesz a feltámadás sarkalatos ponttá. Vagy pedig az történik, ami a korintusi gyülekezetben, hát a halottak nem támadnak fel. Mi ezt továbbra sem gondoljunk, és továbbra sem hisszük. Azaz azt az üzenetet, az evangéliumot, ami nagyon-nagyon újat mond, nagyon mást mond, azt megpróbáljuk megszedíteni, nem? Valahogy beilleszteni abba, amit el tudunk hinni. Annyira vad, annyira radikális. Nem. Gondolj csak el, hogy egy napon, egy újjáteremtett világban, ahol minden valóságos, anyagi, megfogható, ahol minden jelen van, ami ebben a világban jó, aminek örülsz, aminek hálát adunk, amit élvezel, és amiből minden hiányzik, ami ebben a világban rossz, annyira radikális, hogy megpróbáljuk megszelidíteni, és valahogy úgy elképzelni, hogy valahogy beépítsük abba, amit el tudunk képzelni. Ez történik a korintusiakkal, ez történik velünk. Különösen egy olyan világban, ahol amúgy is hozzászoktunk ahhoz, hogy mindebből választunk, és összerakjuk, ami nekünk tetszik. Hát, bocsánat, elfogadom, feltámadás, hát valami van, test, hát az már nem. Így gondolkodik a mai ember. Mi a feltámadás, és mi nem a feltámadás? Azért fontos ezt a kérdést így feltenni, mert egy keresztény gyülekezet megvallja ezt az igazságot újra és újra, amikor elmondja az apostoli hitvallást, ma is elmondjuk az apostoli hitvallást az úrvacsora előtt, és azzal fejezzük be, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet. Tehát, hogyha megkérdezem, hogy hiszed-e a test feltámadását, akkor azt mondod, hogy hiszem. De vajon ki mit gondol a szíve mélyén, amikor azt a szót mondja, hogy hiszem a test feltámadását? Kiben milyen gondolatok, milyen érzések és milyen elképzelések mennek belül? Mert a tapasztalatom az, hogy a kettő között sokszor van távolság és van különbség. Te vajon mit gondolsz, amikor azt mondod, hogy hiszem a test feltámadását, vagy ha nem keresztényként vagy, és nem vallod ezt a hitvallást meg, egyáltalán mit gondolsz az eljövendőről, a túlvilágról? Hiszem a test feltámadását, mondják ki keresztények, és alul az megy, azaz tudom, remélem, és valamennyi vigasztalással tölt el, amikor ránézek a gyermekeimre és az unokáimra, hogy nem fognak elfelejteni. Sőt, ezentúl ott vagyok, ott leszek a génjeikben, a biológiai értelemben nyomon követhető leszek bennük, sőt, lelki, spirituális értelemben is a hatásokkal valamilyen módon tovább élek bennük. Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet, mondom, de valami mást gondolok. Hiszem a test feltámadását, mondod, És valójában az van benned, hogy hát persze, mert halhatatlan az ember lelke, és ez a halhatatlan lélek nem tud más tenni, mint halhatatlanul valahol tovább menni valahova. Eljut tehát valami időtlen, testetlen, fájdalom nélküli világba, nevezhetjük ezt akár mennyországnak, és valami talán angyalokhoz hasonló létben, talán valami örök imádásban fogunk létezni. Hiszem a test feltámadását és az örök életet mondod, de hogy valahogy mást gondolsz. Hiszem a test feltámadását, hiszen egyre többen hiszik, nem olyan nehéz ezt hinni, hiszen egyre többen hiszik, hogy több életünk, több lehetőségünk van. Hiszem, hogy a lelkem valamilyen módon akár még vissza is tér ebbe a világba, egy másik testben. Sőt, még a jeleit is érzékelem ennek egy-egy megmagyarázhatatlan emlékben, egy-egy családi hasonlóságban. Sokan rá is tesznek, hogy ezekből én ezt higgyem, és ezt gondoljam. Nem tudom, milyen ez, de valami ilyet gondolok, amikor azt mondom, hiszem a test feltámadását és az örök életet. Hiszem a test feltámadását, mondom, de gyorsan is hozzáteszem, de nem hiszem azt, hogy ez az én testem, valóságom tovább fog élni, mint ez a test, mint ez az én. De hiszem, hogy visszatérek valami nagy körforgásba, a létezés alapjaiba, valamibe, ami most még felfoghatatlan. Valami ilyet hiszek. Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet, hát úgy, ahogy én elképzelem, hogy ez valamilyen módon persze, hogy meg kell, hogy legyen. Értitek? Hogy mennyi ilyen áthallásunk lehet. Oké, most beszélek, és közben áthalljuk a gyerekek kiáltásait. Mondod, hogy hiszem a test feltámadását, és közben egész más dolgokat hallasz át, és gondolsz, amikor ezt mondod. És a legnagyobb tisztelettel kell mondanom, hogyha ilyen és ezekhez hasonló áthallásokat hiszel, és tiszteletben tartva, hogy te mit hiszel. De hogyha ilyen és ehhez hasonló gondolataid, elképzeléseid és sejtéseid vannak, akkor bármit mondasz a száddal, a test feltámadását nem hiszed. A test feltámadását nem hiszed. És ha mindeközben kereszténynek, Jézus követőjének, az evangélium, az örömhír részesének vallod magad, akkor pontosan abban a helyzetben vagy, mint némelyek Korintusban. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, mondja Pál, hogyan gondolhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hogyan gondolhatjátok, hogy nem támadtok fel Krisztussal együtt egy valóságos testben? Hogyan lehetséges, mondja a gyülekezetnek, hogy ha ti Krisztus feltámadását hiszitek, hinni vélitek, hogy nem látjátok, hogy mi annak a jelentősége. Úgyhogy mi találtuk, hogy mi a feltámadásban való hit, és mi nem a feltámadásban való hit. Másodszor az apostol arra tér rá, hogy jó, na akkor figyeljetek, korintusiak, mi a következménye annak, ha ti nem hiszitek a feltámadást. És Pál apostol itt éles logikával és kiméretlen következetességgel mutat rá, hogy mennyire bizonytalan alapra épített az, aki úgy próbál Krisztus követője népe részese lenni, hogy közben azt gondolja, hogy a halottak feltámadására nézve egyébként különutas véleménnyel rendelkezem. És ez az egyik legerősebb, retorikailag legerősebb szakasza a korintusi levélben. Azt mondja, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Mert, folytatja, ha a halottak nem támadnak fel, és mert ez parafrázis lesz. Mert ha a halottak nem támadnak fel, azaz, csak az emlékeinkben, vagy a génjeinkben élünk tovább, akkor a názáreti Jézus is csak az emlékeinkben él tovább. Csak a tanításában él Jézus, ti ezt hiszitek? Annyi az ő valósága ma, hogy nem feledkeztünk el arról, amit tanított, mert 2000 éve le van írva, és olvashatjuk. Ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha halottak csak a tanításban élnek tovább, akkor Jézus is csak a tanításban él tovább. Ha halottak csak az emlék, ti ezt gondoljátok, hogy nektek a feltámadás az, hogy tovább éltek az emlékekben, te Jézusról is csak ezt gondolod, hogy továbbért valami tanításban? Vagy ha halottak nem támadnak fel, csak visszatérnek valami örök körforgásba, Jézussal is ez lett? Megszűnt létezni, mint Jézus a Krisztus, és beleolvadt valami megfoghatatlan nagy isteni világlélekbe? Na de hát akkor miért mondjuk, hogy feltámad? Ha halottak nem támadnak fel, mondja Pál először, Krisztus sem támad fel, pont. Nem tudod egyszerre vallani mindazt, amit a feltámadás alatt te áthallásokkal értesz, és közben azt, hogy Krisztus valóban feltámadt a halálból. Ez nem megy együtt. De ha Krisztus nem támad fel, követtek engem, kérdezi Pál, akkor nem csak a mi ige hirdetésünk üres és értelmetlen, hagyján, de a ti hitetek is üres és értelmetlen. Mit hisztek? Valójában mit hisztek, ha Krisztus nem támad fel a halálból? Mert hogy nem hiszitek, hogy a halottak feltámadnak, azaz nem hiszed, ha Krisztus követője vagy, hogy te magad feltámadsz egy új valóságos testi valóságra. Mit hiszel? És akkor mire jó az a hit? Mert ha Krisztus nem támad fel a halálból, mondja Pál, az csak a kisebb dolog, hogy én hazudtam nektek, korintusiak, amikor ott jártam, mert azt mondtam, hogy Krisztus feltámadt, aki nem támad fel, tehát hazudtam. Ez a kisebb dolog. A nagyobb dolog az, hogy akkor ti még a bűneitekben vagytok, folytatja. Akkor nincs megváltás. Hiszen ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor a keresztre feszítés nem más, mint egy kudarcot vallott messiás nyomorúságos vége. Ha halottak nem támadnak fel, Krisztus nem támad fel, ha Krisztus nem támad fel, akkor miről szól az ő kereszten való halála? Akkor az totális kudarc. És akkor nincsenek rendezve a bűneitek, hiszen akkor ő nem váltsághalált élt át a ti bűneitekért. Nincsenek rendezve a bűneitek, nincsen rendezve az Istennel való kapcsolatotok, és továbbá lényegében semmi sem változott meg ebben a világban, mert ez a világ ugyanolyan, mint eddig volt, csak egy fantasztikus, nagyszerű ember meghalt, ugyanúgy, mint sok-sok ezer fantasztikus, nagyszerű ember meghalt a történelem folyamán. Megváltozott valami a világban? Nem. Megváltozott valami bennetek? Nem. Ugyanazok vagytok, és minden ugyanúgy maradt. Értitek? Miközben ti akármit szeretnétek gondolni, hiszem a test feltámadását alatt, vagy éppen egyszerűen csak azt mondjátok, hogy nem tudom hinni, hogy a keresztény evangélium szíve, hogy a halottak testben feltámadnak. De valójában azt mondja Pál, semmitek sem marad, semmitek sem marad. Ezért így folytatja, akkor semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok, sőt, azt mondja, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban, azaz a benne való hitben hívőként hunytak el. Akkor mire volt jó hinni? Mi ennek az egésznek a haszna, ennek az egésznek az értelme, ha nem hoz el semmi végső változást a világ rendjében, az ember jövőjében? Ha nem hiszitek, hogy a halottak feltámadnak, akkor nem marad más. Kapcsoljátok be a rádiót, tegyetek be egy CD-t, menjetek el egy színházba, és hallgassatok meg valami olyan művészeti alkotást, ami arra az 1-2-3 percre, órára elétek varázsolja a szép új világot, és legalább abban az 1-2-3 percben, órában álmodunk valamiről, ami valójában nincs. Ha Krisztus nem támad fel, akkor ennyi marad, hallgassd meg, énekelt, csápolt, képzeld el újra, a hetedik napon szólít az új, ember fia, van a kedved, mert ha igen, tervezük újra, képzeld el, másképp, hogy a földi lét mindennek egyforma, és akkor egy pillanatra megnyugszunk ebben, aztán kilépünk ebből, mert hogy különben ez csak, ez nincs. De hát legalább arra a pár órára megnyugtat. Azt mondja Pál, evel summázza, értitek? Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha nem hiszed a feltámadást, keresztényként meg pláne, akkor a következmény, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert a legnagyobb reménységről derül ki, hogy nem reménység. És utána Pál ezt végigvisz, és utána azt mondja, nem akarok kiabálni, de szerintem ezt így mondaná, így írta. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, mint az elhunytak első zsengéje. Itt már nem magyaráz, itt hirdet. De Krisztus feltámadt a halálból, mint az elhunytak zsengéje. Lássuk, hogy mi következik ebből harmadszor. Mi következik abból, ha hisszük, hogy Krisztus feltámadt a halálból? Először egy megújult világ ígérete. Amit az apostol itt leír, és nagyon röviden foglalom össze, egy érv, egy kép és egy kozmikus látomás. És mindezek Jézus Krisztus feltámadásának teljességét és győzelmének minden következményét hozzák közel a szívünkhöz. Egy érv. Ádám és Krisztus azt mondja, Pál, mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban minnyájan meghaltak, úgy Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Párhuzam. Két ember. És ebben a párhuzamban mutatja be Pál, hogy mi Jézus Krisztus feltámadásának az igazi jelentősége. Azt mondja, amikor nyilván azt mondja, hogy mivel Ádámban minnyájan meghaltak, nyilván arról kezd el beszélni, hogy Isten megteremtette ezt a világot jónak. Nem volt benne bűn, nem volt benne halál, nem volt benne betegség, nem volt benne fájdalom, nem volt benne házassági probléma, hűtlenség, válás, testvérgyűlölet, és így tovább. Nem volt. De az első ember, Ádám, akinek az lett volna a felelőssége, hogy Istent képviselje ebben a gyönyörű élettel, szépséggel teli világban, az első ember Isten ellen fordult, elszakította magát tőle, az élet forrásától, attól, aki arra bízta, avval bízta meg őt, hogy az Istent képviselje ebben a világban, és ebben a jó rendben működjön a világ. Elszakadt tőle, és így nem csak az ő életébe, hanem az egész teremtett világban megjelent a bűn, a rombolás, a szenvedés és a halál. És akkor Pál azt mondja, hogy egy ember által Ádámban jött be a halál, de nézzétek a második emberben, szintén egy emberben, Isten fiában, aki emberré lett, Krisztusban, az ő feltámadásában Isten győzelmet szerzett a bűn és a halál felett. Ahogy mindannyian ott voltunk titokzatos módon az elsőben, Ádámban, mint őszülőben, úgy ott lehetünk mindannyian Krisztusban, a másodikban, és részesei lehetünk az új éneknek. Ez az érv. Aztán elénk ad egy képet. Krisztus a zsenge. Első zsengeként támad fel Krisztus. Az első hajtás Krisztus, de a zsengét, az első hajtást követi a többi. Ezért nem lehet Krisztus feltámadását így egymagába nézni. Menj vissza, milyennek teremtette Isten a világot? Hogyan rontotta, romlott ez el Ádámban? Hogyan kezdett Isten győzelmet Krisztusban, amikor feltámasztotta a halálból, de ez csak egy zsenge a történetnek egy pontja, a közepe, hogy jöjjön a folytatás. Hogy őt követik majd mindazok, akik benne vannak, és akik benne bíznak. Értitek? Azt, hogy Krisztus feltámadt, az nem áll, nem létezhet önmagában. És ezért a győzelmi kiáltás, hogy Krisztus feltámadt a halálból, a történet elkezdődött, de még nincs vége, a java hátra van. Mi jön hát? Mi az, ami hátra van? És itt Pál apostol még csak nem is arról fog beszélni, hogy az van hátra, hogy majd neked lesz egy örök életed testben, hanem elkezd beszélni egy megújult világról. Hogy Isten rendje szerint idővel Jézus minden ellenségét uralma alá veti, és a végén Isten lesz minden mindenekben. Ami nem azt jelenti, hogy megszűnik megszűnik a világnak az anyagi valósága, hanem éppen azt, hogy újjáteremti Isten a világot, és ebben a világban Isten uralma lesz teljessé. Ez a következménye. Mit jelent ez személyesen? Befejezésül két dolog. Ez válasz a legmélyebb személyes és egzisztenciális kérdéseinkre. Először a vigasztalásban. A vigasztalásban. Ha ez így van, akkor a bűn és a halál hatalma az életünkben legyőzetett, és minden megoldatlanságunk, minden megtörtségünk, a világ minden fájdalma, minden erőszaka, minden nyomorúsága, minden más perspektívába kerül. Minden más perspektívába kerül. A reménység, a keresztény reménység az, hogy ezt a teljességet, ezt a megelégedést, ezt a gyógyulást, ezt az új valóságot senki és semmi nem szakíthatja el tőlünk. Ez nem egy álom, hanem valóság. Ha Krisztus feltámadt a halálból, mert ennek a valóságnak az első zsengéje. Értitek? Azért mondom így, mert nagyon sokan azt mondjátok, hiszitek, hogy Krisztus feltámadt a halálból, akár azért, mert tényleg a Szentlélek által találkoztatok vele. De nem tudjátok összekötni ezt az eljövendő világ valóságával. Mert annyira egyénileg, csak személyesen érintek ezt meg, hogy nem látjátok, és ezt szeretném, hogy láss, ezt akarja Pál, hogy lássuk, hogy ha Krisztus feltámadt a halálból, az egy zsenge, az a történetnek egy része, és ha az valóság, akkor nem lehet, hogy ne kövesse mindaz, ahogy Isten Krisztusban újjáteremti a világot. Nem lehet. Vagy, ha ezt nem hiszed, ezt se tudod hinni. Ha ezt hiszed, ez vele együtt jár. És a másik dolog, hogy ez azon túl, hogy ez nagyon személyes vigasztalás, és engedi a Szentlélek, hogy az úrvacsorában vigasztaljon ezen keresztül bármiben, ami az életünkben van. A másik, hogy nincs más olyan igazság, vagy olyan történet, ami lehetővé tesz ebben a világban egy egységes, koherens életet. Mit értek ez alatt? Az emberben ugye van egy mély vágy, egy hibátlan és tökéletes világ után. A legtöbb vallás ezt valamilyen idealizált formába kivetíti, és ez együtt jár azzal, hogy ha ez valamilyen módon létrejön, visszatérés a nagy körforgásba sok-sok-sok minden módon, akkor ehhez azért ezt az életet mégis valamilyen módon meg kell vetni. Ugye? Mert ez annyira, mert senki nem mondja azt, hogy Isten emberré lett, feltámadt a halálból, és egy testi új valóság vár ránk. Ezt senki nem hirdeti így. És ezért meg kell vetni ezt az életet, vagy le kell nézni ezt az életet. Mindegyik valahol ezt mondja, vagy ezt tanítja. Vagy mindenféle materialista világképp azt mondja, ezt az életet tegyük jóvá, szervezzük meg, hozzuk el a földi paradicsomot, ezt megfelejtsük el. De ezzel meg az a baj, hogy hiába szervezzük már annyi ideje, csak nem tudjuk elérni ezt a földi boldogságot. Érted? Nincs. Ha ebbe hiszel, hogy valaki ebbe hisz, hogy ez a világot hogy fogjuk jóvá tenni bármilyen ideológiával, akkor az nem tud abba hinni, hogy Isten egyszer jóvá teszi az egészet. Ha pedig valakik általában arról beszélnek, hogy valami majd jön még, valami jó, az meg általában nem tudja együtt tartani azzal, hogy de ez a világ, ez jó. De ami itt van, az jó, mert ez Isten teremtése. És értitek ebben, hogy Krisztus testben támad fel, hogy Isten uralma egy újjátett, de anyagi, fizikai világban ölt testet, ez azt jelenti, hogy hálával és reménységgel élhetünk itt. Hálával és reménységgel élvezhetjük mindezt, ami itt van. És nagyon sok ember azért nem tudja elfogadni az örökké valóságot, mert azt mondja, hogy de hát én annyira szeretek itt lenni, a természetben lenni, jókat enni, sok-sok mindent, hogy hagynám mindezt ott, és majd valami lelki valóságban, ott az angyali karban, lelketlen, testetlenül ott énekelünk, értitek? Nincs még egy olyan világkép, mint az evangélium, ami egyben tartja számunkra a kettőt. Itt élvezheted, ami van, mert ez Isten teremtése, testben, és miközben ami nincs, ami elvész, ami miatt sírunk, arra ott van a válasz, hogy Isten egyszer teljessé teszi. Azt írta egy teológus erről, hogy amikor Pál arról beszél más helyen, hogy hát elszenvedjük ennek a világnak a nehézségeit az eljövendő dicsőség fényében, akkor azt mondja, hogy ez az olyan igazságtalan lenne, nem? Hogy ennek a világnak a szenvedései azok sokszor testiek, fájdalmasak, anyagiak, betegség, stb. És majd lesz majd valami örök lelki valami. Azt mondja, az olyan, mintha az almát a körtével akarnánk összehasonlítani. Nem. Nem. Isten újját teremti a világot a maga testi valóságában. Hiszem a test feltámadását. Ezért az úrvacsorában most, amikor Jézus Krisztus értünk megtért testének és vérének a jegyeit vesszük magunkhoz, akkor nem csak emlékezünk, hanem hisszük, hogy ő jelen van a Szentlélek által, erősít és táplál. Tovább azt is hisszük, amikor úrvacsorázunk, hogy amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, mint az úrvacsorának a jegyeit, akkor ez az elővételézése annak a nagy ünnepnek, amiről a Biblia úgy beszél, hogy a bárány mennyegzője, amikor Isten újjáteremti a világot, és amikor Jézussal majd együtt esszük ezt a vacsorát. És ezért azt szeretném, arra hívlak most benneteket, akik úrvacsoráztok, hogy amikor kijössz ide a körbe, amikor megrágod a kenyeret, ízleled, lenyeled, amikor ízleled a bort, és lenyeled, amikor tehát a magad testi, fizikai valóságában kapod Isten ígéreteit, akkor legyen ez benned, hogy egy napom a feltámadt, dicsőséges testben, egy feltámadt, újjáteremtett világban újra együtt esszük ezt a vacsorát Jézussal, és mindazokkal, akik benne hunytak el. És ez valóság. És ez valóság. Mert ennek az új világnak, és benne az új életnek a garanciája, a pecsétje Isten népében az úrvacsora. Mert Krisztus feltámadt, és mi is feltámadunk. Amen.
Imádkozzunk. Igen, Urunk, énekel tovább a lelkünk, hogy tied a dicsőség, hogy hozzád hasonló nincsen, hogy te vagy a hatalmas. Köszönjük, hogy a te szent lelkedet küldted el ma is közénk, hogy valóságosan itt volt, és ránk áradt, és a szívünkben otthonra találhatott ma is. Légy áldott ezért, hatalmas Istenünk, és mi csak leborulni tudunk előtted, és felemelni a te nevedet, és újra zengeni, hogy tied a dicsőség. Tied a dicsőség, hogy hallhattuk az írott igét, hogy hallhattuk a hirdetett igét, hogy úrvacsorai közösségben lehettünk együtt, és hallhattuk, hogy Jézus Krisztus teste megtört értünk, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűnünktől. Tied a dicsőség. És tied a dicsőség, Atyánk, hogy annyira szerettél bennünket, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy értünk kereszthalált haljon. És tiéd a dicsőség, hogy feltámasztottad őt a halálból, hogy legyőzted a halált. És az ő feltámadása által hihetjük, és megvallhatjuk, hogy mi is feltámadunk. Hogy ahogyan ő feltámadt, mi is fel fogunk támadni. És tudhatjuk, hogy hová tart az életünk az új világba. És tudhatjuk, hogy elengedett szeretteink Jézus Krisztusért ő nála vannak. És tudhatjuk azt, hogy tied a dicsőség minden áldásért, amit itt a földön élünk és kapunk. És így könyörgünk most mindazokért, akik bármilyen lelki próbákban, betegségben, vagy küzdelemben vannak, hogy jöjj Szentlélek és pecsétel el a szívükben, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Legyen ez valóság számukra, reménység, vigasz. És így könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy tarts meg bennünket ebben a hitben. És könyörgünk azért, hogy tudjunk békekövetek lenni, vinni a jó hírt, vinni az örömhírt, hogy van örök élet. És könyörgünk mindazokért, akik még nem ismerik a te nevedet, nem ismerik a te hatalmadat, a városban, az országban, az egész világon. Urunk, könyörgünk értük. Könyörgünk értük, hogy hagyj ismerhessenek meg téged, és hagyj tudják megvallani, hogy hatalmas Isten vagy, és tiéd minden dicsőség, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.